Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, dr. Kelen Kata, gyermekgyógyász nefrológussal, aki a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának a veseosztályának vezetője, és csatlakozik hozzánk a telefonvonalba Vince Balázsné, a Transzplantációs Alapítvány kurátora, aki bízom benne, hogy itt is van. Halló! Szia, Lilla!
Halló, üdvözlöm a hallgatókat! Szia, Marian!
Szuper, jó. Na, tehát megbeszéltünk jó néhány dolgot a Katával. Ugye alapvetően a Mi is nyaralunk tábor kampánya kapcsán beszélgetünk, ami ugye a szervát ültetésre váró, vagy a szervát ültetett gyerekek és családjaik nyári táboroztatása, aminek nagyon fontos jelentősége van minden szempontból, ezekre ki is fogunk térni, de előtte itt átvettük orvosi szempontból a szervát ültetésre váró családok helyzetét, nyilván minimálisan, amit itt negyed órában lehet. És én azt mondtam, hogy a gyerekek iszonyatosan bátrak és hősök, akik ezt az egészet végigcsinálják, akik azonban a háttérben mindent tudnak, és minden lehetséges körülményt is folyamatosan hordoznak és számba vesznek, azok a szülők. És azt gondolom, hogy amikor a gyerek már mosolyogva is tud beszélni arról, hogy mi történt vele, a szülő háttérben még akkor is könnyezik. Te is egy szülő vagy, akinek egyik pillanatról a másikra azzal kellett szembesülnie, hogy a kislánya vagy kap új szervet, vagy megtörténhet a legrosszabb is. Szeretném, ha egy kicsit visszamehetnénk az időbe, rá 7-8 évvel ezelőtti történetre, és ha vállalnád, hogy elmeséled a történeteteket, amennyit te szeretnél belőle.
2015. decemberében kaptunk egy diagnózist, a korábban teljesen tünetmentes lányunk rosszul léte során kiderült, hogy egy 10-15 centis daganat van a májában, ez egy rossz indulatú daganat volt. Ezzel a diagnózissal összeomlott az egész korábbi életünk, az, amit elképzeltünk neki, hogy majd befejezi az általános iskolát és a középiskolát, és egyetemmel megy, és férjhez megy, és gyereke lesz, ez mind egy pillanat alatt szertefoszlott, és a napja arról szóltak, hogy küzdöttünk az életben maradásáért. Kemoterápiás kezeléseket követően műthető méretűvel zsugorították a daganatot, de eltávolítani nem lehetett, és akkor mondták azt, hogy az egyetlen esély a túlélésre, hogyha májat kap. Daganatos előzmény miatt minket, mint szülőket kizártak az élő donáció lehetőségéből. Ez külön nagyon nehéz volt megemésztenünk, hogy tehetetlenek vagyunk, és várnunk kell a csodára.
Már bocsánat, az mit jelent, hogy daganatos előzmény miatt? Hogy az, hogy
nagyon csúnyán hangzik, de nagyobb kockázata van a donációnak, mint amekkora esély van arra, hogy valóban megmentik vele a daganatos ember életét.
Akkor, hogyha a családon belülről kap?
Akkor, hogyha élő donortól kap.
Ja, ha élő donortól.
Tehát az élő donornak úgy...
Értem. Tehát a daganatos előzmény az a gyerekről szól. Tehát nem azt jelenti, hogy a ti családotokban volt, hanem aha, tehát mivel a gyerek daganatos volt, ezért az élő donáció kizárt, tehát ti sem adhattatok.
Így van.
Oké. Okay. Jó, rendben. Igen. Akkor ezek szerint maradt a várakozás.
Maradt a várakozás, és azt mondták, hogy a nemzetközi sürgősségi lista élére kerül, mert hogy életmentő beavatkozásról van szó, a máj nem egy helyettesíthető szerv, mint a vese esetében egy ideig működik a dialízis, májnál nincs ilyen, és 3-5 napon belül ígérték, hogy lesz riadunk. A riadó az, amikor csörög a telefon, hogy mehetünk be, mert sort kerítenek, a műtétre van donor. Aztán 2 hetente hosszabbítottuk az összes orvosi papírját, az ultrahang eredményeket, a MRI-re jártunk, vizsgálták, hogy mi a helyzet, és a 74. napon azt mondta az onkológusunk, hogy sajnos le kell venni a listáról, mert akkorára nőtt újra a daganat, hogy már nem operálható.
Jézus!
Ezt a papírt megkaptuk délelőtt, és este csörgött a telefonunk, hogy van donor, és sor került a műtétre, és így lett Gabi Máj transzplantált, így kerültünk kapcsolatba a Transzplantációs Alapítvánnyal.
Oké, érzem, hogy itt most egy nagyot ugrottunk, de azt is érzem, hogy valószínűleg ez a 74 nap, ez maga volt a pokol neked, nektek.
Igen, tehát
és amikor valakinek
egy olyan diagnózist, hogy...
Igen. És amikor valakinek azt mondják, hogy le kell venni, akkor az olyan, mintha azt mondanák, hogy nincs több esély. Nem kérdezem, hogy gondolkodtál-e azon, hogy kiugrasz az ablakon, vagy nem tudom, hogy mit csinálsz, hanem inkább azt kérdezem, hogy akkor, amikor ebből a helyzetből vissza kellett egy pillanat alatt fordulni és csinálni, és menni, és helytállni, és minden erődet összeszedni, és azt várni, hogy mi fog történni, akkor az hogy sikerült, és hogy tudtátok gyereket is ebbe az irányba tenni?
Nem tudom, minket valami megszállt, mert hazamentünk a kórházból ezzel a tudattal, és azt mondta a férjem, hogy ő szeretne sütni egy pizzát életében először, de hogy és elkezdtük dobálni egymással a lisztet, és visítva röhögtünk, de ez az eszelős módon, és elkészült a világ legfinomabb pizzája, és azt tettük, miközben csörgött a telefon, tehát igazából nem tudom, hogy mi történt volna, hogyha ott vége a vacsorának, de amikor csörgött a telefon, akkor nem volt kérdés, hogy azonnal beleálltunk a feladatba. Nem lehetett gondolkozni, vagy nem tudom, hogy...
És miután megtörtént a műtét, azután milyen volt az út? Mennyire volt már nyugodtabb, higgadtabb, legalább az a stressz lemente rólatok, hogy nem kell félni a tragédiától, vagy közel sem lehet még ilyenkor megnyugodni?
Nagyon szigorú kontroll alatt voltunk tartva. Jól regenerálódott Gabi, 14 nap kórházi teratúzkodást irányítottak elő, és 11 nap után haza lehetett engedni, tehát fantasztikus ütemben gyógyult fölfelé. Végre újra tudott enni, fizikailag is nagyon gyorsan regenerálódott. Volt egy kilöködési folyamat a 6 héttel a műtét után, de ezt időben észlelték, gyógyszerekkel kezelték, megállították, visszafordították, azóta teljesen rendben működik ő és a kismája. Tehát ott sem volt az, hogy megkapta az új szervet, és akkor hátra lehetett dőlni, hanem azért történtek olyan dolgok, ami újra meg újra kórházi kezelést igényelt. És amikor már eltelt 8 hónap eseménytelenül, és a 3 hetente onkológiai kontroll alkalmával sem találtak semmilyen elváltozást, hogy ott még kapott egy kis kemoterápiát, hogy az új májba meg ne tapadjanak az esetleg kóricáló káros sejtek, de azokat is végigcsináltuk, nem került citopén állapotba.
Azt az mit jelent?
Hogy eltelt 8-9 hónap, hogy nem volt a... Tehát a kemoterápia lenullázza az immunrendszert, és ebben a állapotban nagyon fogékonyak a fertőzésekre. A májátültetést követően szintén lenullázzák az immunrendszert, hogy ne ismerje fel az idegen szervet idegenként, hanem fogadja el és kezdje el működtetni, és akkor nekünk sikerült a fertőzéseket elkerülni. Nagyon nagy áldozatok árán, mert nekem van egy nagyfiam, férjemnek van még 2 kislánya, és velük sokkal ritkábbá vált a kapcsolattartás. Tehát meg kellett hoznunk azt az áldozatot, hogy kevesebb figyelem fordul a többi gyerekre, mert nem hozhattak oda semmilyen gyerekbetegséget vagy fertőzést.
Tehát izolálni kellett magatokat tulajdonképpen.
Ebből a szóba kerül majd a tábor kapcsán, lehet erről is beszélni, hogy miért fontos az egész család rehabilitációja.
Igen, mert hogy itt tulajdonképpen azért itt traumatizálódik mindenki más is. Világos. Akkor most én még Katát kérdezem, és arra kérlek, hogy maradj vonalba, csak Katát kérdezem itt, igen, az orvosi értelemben vett szövődményekről, következményekről, amiket Lilla érintett is. Tehát, hogy amikor megtörténik a transzplantáció, akkor mi az, amire különösen figyelni kell?
Szervátültetést követően ezek a gyerekek élethosszig immunszupresszív kezelést igényelnek.
Ami azt jelenti,
hogy minden nap immunszupresszív gyógyszereket, tehát immunrendszergyengítő gyógyszereket kell szedniük.
Amit Lilla mondott, abból azonokból kifolyólag, ugye? Tehát, hogy a szervezet ne lökje ki, ne ismerje fel idegennek ezt az új szervet, igen.
Így van. Ezáltal viszont, ahogy Lilla is említette, fogékonyabbá válnak bizonyos fertőzésekre, az általános gyerekbetegségekre is természetesen, de ezen felül vannak olyan típusú fertőzések is, amelyek egy egészséges embert nem érintenének súlyosan, de egy immunszuprimált szervtranszplantáción átesett embernél akár nagyon súlyos szövődményeket is okozhatnak. Ezért valóban jobban kell vigyázniuk magukra. Emellett az immunszupresszív gyógyszerek szedése miatt rendszeres kontrollt igényelnek. Ezeknek a gyógyszereknek a szintjét rendszeresen ellenőriznünk kell, hogy ez megfelelő tartományban legyen, és így próbáljuk elkerülni azt, hogy ez a szervez kilöködjön.
A kilöködés, amit Lilla is mondott, hogy náluk előfordult, vagy megindult ez a folyamat, ezt hogyan lehet észrevenni, és meddig lehet kordában tartani, vagy visszafordítani?
Ez nagyon függ attól, hogy milyen szervtranszplantáción estek át, tehát milyen szervről beszélünk, hogy milyen tünetekkel mutatkozik meg a kilöködésnek a folyamat. Ez lehet akár egy nagyon enyhe hőemelkedés, de lehet a szervnek a teljes működésvesztése is.
És hogyha megtörténik a kilökődés, újabb transzplantációra van szükség, vagy mi tud történni?
Ez is előfordulhat, de azért ma már vannak olyan terápiás eszközeink, olyan gyógyszerkészletünk, amellyel tudunk a kilökődés ellen tenni. Uh-huh. Tehát a fontos az az, hogy ezt felismerjük, időben elkezdjük kezelni. Nem biztos, hogy megállítható, de komoly odafigyelés mellett azért van arra esély, hogy ez visszafordítható legyen.
Rátérhetünk szerintem a táborra, és azt mondhatom, ugye Lilla, hogy azóta, hogy ez veletek megtörtént, te igencsak beleástad magad a transzplantált gyerekek életébe, hiszen neked is van egy, tehát a ti életetek is, mondhatjuk azt, hogy innentől erről szólt, vagy ehhez kellett alkalmazkodni, de hogy belementél abba is, hogy tudd, hogy másokkal mi történik, hogy legyen közösség. Tehát, hogy e körül forogsz azért te is.
Igen, most már 4 éve dolgozok a transzplantációs alapítvány kurátoraként. Egyszer az egyik kórházi kezelés alkalmával leült egy hölgy az ágyunk mellé, és elkezdett beszélni arról, hogy van egy nagy család, ahol a szervát ültetett, vagy a szervre váró gyerekek találkoznak, és a szülők tapasztalatokat cserélnek, és az információ is másképp áramlik, és nyaralási lehetőség, és én néztem rá, hogy miről beszél. Nem éreztem szükségét, én akkor nagyon magam alatt voltam, ez egy olyan időszak volt az életünkben, amikor elvesztettük a barátainkat, nagyon nagy többségét a barátainknak, kiléptünk a korábbi életünkből, el kellett költöznünk, tehát hogy amikor valaki nagyon lelkesen mesél egy közösségről, és meghív, hogy legyünk a tagjai, akkor ez számomra hihetetlen volt, hogy még akik szerettek minket, sem maradtak mellettünk, tisztelet a kivételnek, akkor miért fogadnának be minket idegenek?
Bocsánat, csak erre egy pillanatra hagyd térjek ki, mert szerintem ez egy nagyon fontos része minden ilyen traumának. Itt azt érted, hogy nem tudtak veletek menni ebben, nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, tehát elfordult tőletek sokan, vagy lemorzsolódtak azért, amilyen helyzetben ti voltatok, illetve ennek a nehézsége miatt? De csak hogy mi az ok, hogy a barátok eltűntek?
Hogy a mi életünk megrekedt. Tehát mi nem mentünk közösségbe, mi nem hívtunk vendéget, mi nem mentünk át karácsonykor, mi nem mentünk el. Tehát, hogy az ő gyerekük közben fél évzáró vizsgákat tett, bizonyítványt
szerzett. Teljesen más lett az élet.
Igen. Igen. Elhaladtunk egymás mellett, és nem hibáztatok senkit. Tehát amikor felhív beszélgetni egy kis gyermekes anyukát, akkor az első időszakban még tök cuki, hogy lelkesen meséli, hogy hány grammot hízott aznak a gyermek, vagy hány fogacskája, milyen rágók, akár. De amikor már 2 év múlva is csak ez az egy beszéd téma van azzal a hölgyel, akkor ritkábban hívott. Pedig ez egy fantasztikus élmény, amikor valakivel beszélni kell, aki rosszul van, és még rosszabbul van, és félsz a hírektől, és nem akarod hallani, hogy szenvednek, mert szereted, és szerintem óhatatlan az eltávolodás.
Igen, van ennek sajnos egy ilyen természete.
Önvédelmi mechanizmus.
Igen, tehát ott maradtatok, és akkor nem hitted el, hogy lehet közösség, amelyik befogad, és aztán?
És aztán nekünk a párkapcsolatunkra is rányomta a bélyegét ez az egész helyzet, hogy próbálunk futni a mozaik családunkon, és akkor én otthon maradtam, vagy kórházban a lányunkkal, és az ő nyakába szakadt a családfenntartás, a minden család fenntartásának az összes terhe, és eltávolodtunk egymástól, de jött az az időszak, amikor már nem minden pillanatban kellett féltenünk a gyerek életét, és elkezdtünk volna egymásra is figyelni, és ott ültünk, hogy akkor hogyan tovább. És jött szembe a hirdetés, hogy a transzplantációs alapítvány gyerekmentes hétvégét szervez szülőknek, akik egy családterápiában vehetnek részt 3 nap, és akkor összenéztünk, hogy próbáljuk ki. És elmentünk, és nagyon jó hatással volt ránk, akkor a segítséget kaptunk, olyan plusz energiát, ami hosszú távon is üzemanyagként működött, és már ott tudtuk, hogy a nyári táborba is menni szeretnénk. Ezen a gyerekmentes hétvégén akkor 18 házas pár vett részt, a mai napig emlékszem, ők az első emlékeim az alapítvány nagy családjából, a nyári táborban viszont több mint 200-an voltunk.
És ez egy nagy élmény volt ezek szerint, tehát ott történt valami akkor, de helyesebb, hogyha azt kérdezem, hogy na, és mi történt, tehát mi az, amit te meg tudnál fogalmazni, hogy annyi hosszú hónap, év után mi volt az, ami új volt, hogy kaptatok újra levegőt? Mitől?
Lehet, hogy hülyén hangzik, de azután, hogy mennyit voltunk kórházban, akkor már ritkábban kellett menni, tehát akkor csak 3 hetente nézett rá az orvos, és ugye ez ijesztő volt. És elmenni nyaralni, ahol idegenek vannak, és azt se tudom, hogy hova kell orvoshoz futni vele, hogyha bajba van, ki volt zárva a fejünkbe. Anyagilag sem úgy álltunk, hogy nyaralni menjünk. És elmentünk a mi is nyaralunk táborba, és volt orvos, tábori orvos. Hát 0-24-es felügyelet alatt van a gyerek, tehát ez már egy akkora nyomástól szabadított meg, hogy nem az én felelősségem, hogy hova kell fordulnom, hogyha bajba van. Persze nem volt bajba, meg egyik gyerek sincsen bajba, de hogy ez egy nagy lelki megnyugvás volt, meg hogy nem néztek ránk csodabogárként, nem mutogattak ránk, hogy mi vagyunk azok, akiknek a gyereke, tudod, az ő gyerekük az a, hanem hogy itt mindenkinek van egy olyan gyereke. És hogy mégis, amikor leültünk a családterápián, a szülők egy nagy körbe, és akkor megkérte a terapeuta, hogy mutatkozzunk be, és mondjuk el egy pár szóval a történetünket, amennyire komfortosnak érezzük, hogy mindenki sír, pedig mindenkinek van egy ilyen gyereke. Tehát, hogy azt az összetartozást, azt az összeérést, hogy azt ez nem tudom elmagyarázni. És akkor közben a gyerekeket veszik rá arra, hogy sportoljanak minden nap, hogy mozogni kell, hogy nem érdekel, hogy ott a heg a hasadon, hiszen minden harmadik gyereknek ott van a heg a hasán, és azóta mert megint bikinit felvenni, pedig azt hitte, hogy életében nem lesz rajta. Ezek nem kifejezhető dolgok, hogy
hát igen.
Csak mesélni tudok példákat.
Igen, abszolút értem. Tehát, hogy egy olyan nagyon mély, traumatizált, bemerevedett állapotba egyszer csak besütött a nap, és mindenhonnan éreztétek, hogy körbe vagytok véve. Egyébként azt hiszem, hogy ez, hogy van az orvos, aki egyébként itt ül velünk szembe, vagy velem szembe, hiszen ő a tábor orvosa, az, hogy ez van, és ahogy ezt elmondtad, ezt nagyon lehet érteni, hogy hátradőlhetsz, akár egy fagyit is elnyalhatsz.
Igen, meg hogy azért van több orvos, ezért Gata a legfőbb támaszunk, és van egy kardiológusunk is, aki már sok-sok éve külön figyelmet tud fordítani akár a szívtranszplantált gyerekekre, meg hogy ők sem 168 órában kell, hogy koncentráljanak, hanem tudják váltani egymást. A másik, ami még nagyon nagy segítség volt, hogy ott volt a többi család, mi ugye becsöppentünk alig egy évvel a transzplantáció után, és ott volt az, aki 2 éve, meg aki 5 éve, meg aki 10 éve, meg aki 18 éve. Sőt, volt önkéntes, aki 28 éve transzplantált, és láttuk a saját szemünkkel, hogy ebben nem kell belehalni, hogy igenis fog még középiskolás lenni, és lehet még diplomája, és férjhez mehet, és gyereket is szülhet, hogy ott van a szemünk előtt a jó példa.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégeim dr. Kelen Kata, gyermekgyógyász nefrológus, a Semmelweis Egyetem egyes számú gyermekklinikájának vesőosztályának vezetője, és itt van velünk Vince Balázsné Lilla, a transzplantációs alapítvány kurátora, aki egyébként ilyen értelemben tapasztalati szakértő is, hiszen egy májtranszplantált kislány édesanyja. Zenélünk, és aztán jövünk vissza, és kitérünk arra, hogy ez a tábor mit tud adni.